a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Mindvégig hűséges maradt. Szentmisét mutattak be Mindszenty József bíboros halálának évfordulóján Rómában, május 5-én. A római Szent István körtemplomban Báldó Reina bíboros helynök mutatta be a szentmisét, Isten szolgája Mindszenty József bíboros emlékére a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából. Kveg Péter szentszéki magyar nagykövet a szentmise előtt felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenty József bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. Annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. Báldó Reina bíboros homíliájában elmondta, Mindszenty József bíboros hitvalló élete mindmáig példaként áll előttünk. Az apostolok cselekedeteiből felolvasott olvasmányban hallottak méltán illenek rá is. Ahogyan egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, s buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába, éppen így tett Mindszenty bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztás, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra a közleményben a Váranyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Váranyár elnevezésű táboroztatási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a közösségi oldalán, megállapodtak abba, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapodtak, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. A leendő egészségügyi miniszter szerint olyan egészségügyi kultúrára van szükség, ahol a problémákat nem elhallgatják, hanem feltárják, kivizsgálják és megoldják. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz, a betegségnek nincs színe, nincs pártállása, és az ellátásba vetett bizalom nem használható kampánycélokra, írta, hozzátette. A Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának esete éppen ezért különösen súlyos. Ismertetése szerint április 30-ával bezárt a kórház belgyógyászati osztálya. A 15 aktív ágyas részleget teljesen kiürítették, az oda delegált orvosok pedig már nincsenek az intézményben, hozzátette. Mint kiderült, az orvosok szerződése eleve csak január 1-től április 30-áig szólt. Vagyis az osztályt átmenetileg a választási időszakra nyitották ki, miközben erről mélyen hallgattak, közölte. Végül az időjárásról. Nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de keleten még reggel is maradhatnak felhős területek. a csapadék súlypontja észak-kelet-kelet felé helyeződik, miközben a csapadék gócok számossága, illetve intenzitása is csökken. Hajnalra foltokban párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet. A déli délnyugati szél a Dunántúlon és a középső ország részben északnyugatira fordul, és időnként megélénkül. Az éjszaka első felében a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai, katonaság és életszentség. 14. Leó pápa videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. A Szentföldön a kereszt jeléből keresztény erő és remény fakad, Ibrahim Feltász atya tudósítása. Többlet. Sajgó Balázs atya emlékezése húsvét 6. vasárnapjára. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai, katonaság és életszentség. Leó pápa örömmel és hálával köszöntötte a pápai svájci gárda testületét a 28 újonc eskütétele alkalmából. Küldetésük elsősorban katonai jellegű, de nem lehet elválasztani az életszentség hivatásától, amire minden megkeresztelt meghívást kapott. A kaszárnyában a fele barát iránti szolgálat, a nagylelkűség és az alázat emberi erényeit fejlesszék ki. Május 6-án szerdán a 6. pálteremben tette le esküjét a 28 új gárdista, akiket csütörtökön audiencián fogadott a Szentatya.
Questa giornata è una occasione per esprimere la mia riconoscenza alla nazione elvetica.
Köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 év után ma is őrzi Péter utódát, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Alázat és diszkréció jellemzi szolgálatukat, amelyet Parolin bíboros is aláhúzott az eskütétel napján bemutatott szentmisén, és amit mindig meg kell őrizniük, ahogy a pápa kéri tőlük.
Forgiano la vostra anima il senso del onore e del dovere.
Kötelesség és tisztelet a kulcsa a szolgálatuknak, mely a hit és a barátság értékein alapul. Ezek a történelemben és hitben gazdag helyszínek elmélyülésre és imára hívnak. Miközben őrt állnak a gárdisták, megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket. Ez a szépség Istentől jön, és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárdisták küldetése elsősorban katonai jellegű, mégsem választható el az életszentségre való hivatástól, mely minden megkereszteltnek szól, mondta köszöntésében Leó pápa.
14. Leó videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szent Atya szerda reggel audiencián fogadta a libanoni apostoli nunciust, Paolo Borgia érseket. A találkozón a pápa a videóhívást kezdeményezett közel 10 pappal Libanon déli régióiból, és bátorította, valamint imáiról biztosította őket. Május 6-án szerdán délelőtt 9 óra 45 körül a dél-libanoni falvakból származó plébánosok egy csoportja kellemes meglepetésben részesült, amikor 14. Leó pápától videóhívást kaptak. Mintegy 10 kis képernyőn látszott a különböző papok arca Leó pápával együtt. A hívás csak néhány percig tartott, amely során üdvözlések hangzottak el, és a mosoly pillanatait élték meg a résztvevők, akiknek meglepetése tükröződött arcukon. A papok falvai az izraeli határon fekszenek, amelyeket rakéták és bombázások pusztítanak. A pápa megismételte bátorítását a papoknak azért, amit tesznek. Biztosította őket imáiról is, és apostoli áldását adta rájuk. A hívásra a pápa és a libanoni apostoli nuncius Paolo Borgia érsek találkozója adott alkalmat a vatikáni apostoli palotában. A nuncius hónapok óta dolgozik ezeken a határmenti területeken, hogy jótékonysági szervezetekkel együttműködve élelmiszersegélyt, alapvető szükségleti cikkeket, valamint vigasztaló szavakat és az egyház és a pápa közelségét juttassa el az ott élőkhöz. Ez a közelség szerdán délelőtt még kézzelfoghatóbbá vált, bár virtuálisan, a pápa videóhívásával. 2025. decemberében első nemzetközi útja alkalmával 14. Leó Libanonba is ellátogatott. A Szent Atya továbbra is nagy figyelemmel kíséri a háború sújtotta ország helyzetét, a polgári és egyházi képviselőkkel folytatott kommunikáció révén, miközben biztosítja nekik a Szent Szék támogatását. Kedden a nuncius arra kérte a papokat, hogy hozzanak létre egy csoportot a papok délről néven, és másnap délelőtt 9:30 és 10:30 között legyenek elérhetők egy római üdvözletre. Jelen volt a tíruszi görög katolikus püspök és az általános helynök is a beszélgetésen. Néhány pap sejtette a lehetséges meglepetést, például Tony Elias atya, Rmeis plébánosa, a falué, amelyet csak egy erdő választ el Izraeltől. Gyönyörű volt, mondta a vatikáni rádiónak. A pápa bátorított minket, azt mondta, hogy imádkozik értünk, hogy támogat minket, és áldását adta abban a reményben, hogy hamarosan béke lesz. A hívás csak néhány percig tartott, de Tony atya ezzel kapcsolatban kiemelte. A remény és bizalom sugara volt, amire nagyon is szükség volt. Leó pápa mellett hálásak vagyunk Borgia érseknek is ezért az újabb gesztusért, amely figyelmet szentel a Libanon déli részén szolgáló papságnak. Segélyeket hoz, veszélyes helyeken jár, bombázott és lerombolt utakon, felrobbantott házak között, nyilatkozta Elias atya. Látom benne védőszentjének, Szent Pálnak a küldetését, mondta a nunciusról. 14. Leó pápa megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Átadták a Szent Atyának a kötet olasz nyelvű első példányát, amely május 4-től hétfőtől elérhető az olaszországi könyvesboltokban. Robert Francis Prevostnak a Szent Ágoston rend generális perjeleként töltött időszakából származó írásait tartalmazza. A vatikáni könyvkiadó által megjelentetett Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz kiadását május 2-án szombaton kapta kézhez 14. Leó pápa. A kötet olyan szövegek gyűjteménye, amelyek abból az időből származnak, amikor a pápa Robert Prevost néven a Szent Ágoston rend generálisa volt 2001 és 2013 között. Az olasz kiadás első példányát, amely május 4-től hétfőtől kapható a könyvesboltokban, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a pápának, aki szorgalmazta a kötet kiadását. Csatlakozott hozzá Rocco Ronzani Ágoston rendi atya, a vatikáni apostoli levéltár prefektusa és a könyv egyik szerkesztője, valamint Lorenzo Fazzini, a vatikáni könyvkiadó igazgatója. Ronzani atya mellett a könyvet Miguel Ángel Martín Juárez és Michael Di Giorgio atyák szerkesztették, mindketten Ágoston rendi szerzetesek. A kötet a következő hónapokban több nyelven is megjelenik, és jelenleg a világ 30 országában fordítják. Ahogy a vatikáni könyvkiadó már bejelentette a 2025. októberi frankfurti nemzetközi könyvvásáron, ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet május 6-án szerdán délután 5 órakor mutatja be Rómában, a pápai patrisztikai intézetben, az Augustinianumban Pietro Parolin bíboros államtitkár, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend generális perjele, Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa, Maria Grazia Calandrone írónő, és Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője.
Szentföldön a kereszt jeléből keresztény erő és remény fakad. Ibrahim Faltas atya tudósítása. A jeruzsálemi és libanoni erőszakos eseményekkel szembesülve Krisztus hívői arra kaptak meghívást, hogy nap mint nap az evangéliumot éljék és felismerjék magukat benne, különösen a mai, nehéznek és összetettnek tűnő időkben. Tudósítja a Vatikáni Rádiót Ibrahim Faltas, egyiptomi ferences atya, a Szentföldi Kusztódia 18 iskolájának igazgatója. A 62 éves egyiptomi szerzetes először felidézi gyerekkorát. Legkorábbi emlékeim elevenen őrzik édesanyámat, aki kezének mozdulatával és a szavával megtanított minket keresztet vetni. Ő tanította meg erre az idősebb testvéreimet, majd utánam a fiatalabbakat is, és mindannyian követtük gesztusait és szavait, amikor reggel felébredtünk, este lefekvés előtt, amikor ebédelni mentünk, és valahányszor Isten nevét segítségül hívtuk és oltalmát kértük. A nyakunkban keresztet viseltünk, vagy Szűz Mária, vagy egy szent képével ellátott érmet, de a ruháink is kifejezték, hogy mi a lakóhelyünkön azon kisebbséghez tartozunk, amely Krisztushoz tartozik. Az egyiptomi keresztények hozzám hasonlóan egy kis keresztet tetoválnak a kezükre, amely a keresztség által megszerzett keresztény identitást jelzi. Gyerekkora után Ibrahim atya a Közel-Kelet mostani erőszakos helyzetéről számol be. Jeruzsálemben mind gyakoribbak az elviselhetetlen erőszakos helyzetek, amelyek megsértik és meggyalázzák a szent helyeket, egyházi személyeket és magukat a keresztényeket. Különösen brutális esemény volt április 29-én, múlt héten szerdán, a cenákulumhoz vezető úton sétáló francia szerzetes nővér fizikai bántalmazása. A felvételek egy védtelen nő elleni ismételt és egyre erőszakosabbá vált támadást dokumentálnak. A támadó egyedül volt ebben az esetben, gyakran azonban csoportosan sértegetnek, zaklatnak és megvető cselekedeteket követnek el vallási személyiségek, hívők és keresztény helyek ellen. Szavai, gesztusaik és a maguk után hagyott grafitik kegyetlenséggel és arroganciával teli gyűlöletet tükröznek. Ezek a támadások mindig indokolatlanok, de különösen elfogadhatatlanok, amikor a három monoteista vallás szent városában történnek azok. A békés egymás mellett élés akkor lehetséges, ha tiszteletben tartjuk a saját magunk és a mások életét is. A béke akkor lehetséges, ha jobban megértjük mások életét, ha a kapcsolatokat teremtünk és építünk olyan életek között, amelyek érintik egymást, bár nem ismerik egymást.
Többlet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 6. vasárnapjára.
Egy asszony a hegyekben vándorolt, és az egyik folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik vándorral, aki éhes volt. Így hát az asszony kinyitotta csomagját és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta a követ. A vándor, örvendezve jó szerencséjén, továbbállt, hiszen tudta. A drágakő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett téged arra, hogy nekem add azt az értékes követ. Az elmúlt vasárnap evangéliumi részében Fülöp apostol kéri Jézust, hogy mutassa meg nekik az atyát, és az elég lesz. Fülöp érzi Jézusban azt a többet, amelynél senki sem képes adni többet. Ezért nem is szükséges a több, ha tudatában vagyok, annak a többletnek, amely bennem is ott él. Jézus úgy él, hogy aki ránéz, meglátja az atyát is. Ha tényleg a többletre vágyik, és akkor többet is lát. Aki a Szentlélekkel és a Szentlélekben él, valamelyest megláttatja életével és életében az atyát. Nem fizikai ez a megláttatás, hanem olyas valami, ami nem tart meg semmit magának, mindent az Istenért tesz, csak hogy az ő dicsőségét szolgálja. Azt hiszem, azért mondja Jézus, hogy ha szerettek, megtartjátok parancsaimat, mert aki közel érzi az Istent, és nem csak felfelé néz és ott keresi, hanem itt lent is, az már nem tud nem szeretni. Aki egy kicsit is megtapasztalta, ráérzett Isten szeretetére, annak már könnyebb az isteni parancsok megtartása. Amíg csak a fejemmel keresek, ez az úgynevezett fejben élés, addig számomra Isten csak fent van. És akkor vétkezhetek, mert a vallásgyakorlás számomra csak kötelesség, és nem elkötelezettség. Addig a gyónás csak szokás, évente egyszer-kétszer, és a szentáldozás is, mert jól el tudok élni, igazi Isten tudat nélkül. Szőcs László jezsuita szerzetes ezzel kapcsolatban így fogalmazott egyszer. Valahogy mindig is sejtettem, hogy kell lennie az emberben szavak nélküli, csendes Isten tudatnak. Néha megadatik az a kegyelmi pillanat, hogy erre hirtelenül és váratlanul ráeszmélünk. Eddig az idézet. Ha igazán jól akarunk fogalmazni, akkor Isten nem ő, hanem te. Aki az én kis énemmel is egységet akar, be akar olvasztani Isten életébe, hogy igazi egyénné váljak, s ne maradjak meg a személy és a szerepek szintjén. Jézus a mi atyánkot úgy tanítja, hogy tegezzük az atyát. Micsoda kegyelem! S hogy erre az egységre valamelyest ráérezzek, nem csak egykori és akkori tanítványainak, hanem a maiaknak is mély üzenetet hagy hátra. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, ahogy olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 18. versben. Jézus emberként élt egy bizonyos földrészen, bizonyos időben. S mivel ember is, ezért neki is vissza kell menni az atyához. De kettőjük szeretete, a vigasztaló Szentlélek fog eljönni, és így mindenki megismerheti a Szent Háromságos Egyistent. Nem hagy árván. Az evangéliumi részben itt az orfánusz szót találjuk, ami nem csak azt jelenti, hogy a gyermek maradhat árván, hanem azt is, hogy egy tanítvány, ha elveszti tanítóját. Platón használja ezt a szót, amikor Szokratész halála után úgy érzik magukat, mint az árvák. Nem tudnak mihez kezdeni. Krisztus tanítványai azonban húsvét után megtapasztalják, hogy Jézus él. Nem maradtak árván, és én sem leszek az, ha befogadom őt szent lelke által. A Szentlélek jobban megérteti a dolgokat, ha időt adok neki, és ő vele, ő benne imádkozom. Ha időt töltök a csendben, akkor fokozatosan fény derül a dolgokra, amelyeket már régen tudok, mert bennem vannak, csak fel kell jönniük. Az élet egy ilyen felderítő út, s ezt bevállalni merészség, bátorság szükségeltetik, de Istennel minden lehetséges. Jézus soha nem állítja, hogy egyenlő az atyával, hanem hogy egy az atyával. Egységben van vele. Ennél többet nincs mit mondani, hiszen Jézus sem magyarázkodik Fülöpnek, hanem csak jelenti, én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Mindezek fényében érthetem jól Jézus szavait. Idézem, ha szerettek engem, megtartjátok tanításomat. S akkor küldöm a másik vigasztalót, az ügyvédet, a Szent Lelket, aki megtanít titeket mindenre. Ha a Szent Lelket befogadom, a másik vigasztalót, akkor az Atyához megyek, és ő benne lakom. Nem csak oda át, amikor hazamegyek hozzá, hanem itt lent is, és bent is. Nem vagyok árva. Tudatosítsam, hogy tegezőben vagyok az Istennel. Egészen közel van. Engedjem, hogy növekedjen vele való egységem, s akkor oszlanak a kétségek.
Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 6. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. május 11-i adás ismétlését hallják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel a Mária tiszteletről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatókat a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Érdekes témát szeretnék ma felhozni itt a beszélgetésünk elején. Május van, Szűz Mária hónapja, és talán sok templomban még él a hagyomány, hogy ilyenkor május estéin a Loretói litániát, a májusi litániát imádkozzák, éneklik. Kicsit arról beszélgetnénk, hogy tulajdonképpen mit is jelent a Mária tisztelet, hogyan kell ezt helyesen értelmezni, honnan ered a Loretói litánia, mi az, amit tudunk róla, néhány alap dolgot, és hogy személyesen nekünk itt a mi életünkben, a mi egyházközségünkben, a mi családjainkban mit jelent a Mária tisztelet, egyáltalán hol van a helye Szűz Máriának, akár az egyház, akár az egyéni hívek életében, hiszen talán ez egy olyan kérdés, ami sok családban, főleg a vegyes családokban, vegyes vallású családokban olykor előjön ez a téma, és jó, hogyha tudunk rá válaszolni, jó, hogyha egy nyugodt, tiszteletteljes beszélgetésben ki tudjuk fejteni az egyház tanítását, hogyha megkérdeznek bennünket más vallású testvéreink a Mária tiszteletről, akkor higgadtan is a kellő tudással tudunk válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek a Mária tisztelethez kapcsolódnak. És akkor rögtön itt az elején a katolikus egyház katekizmusából és a magyar katolikus lexikonból szeretnék néhány gondolatot idézni. A Mária tisztelet az egyház hivatalos tanítása szerint a boldogságos Szűz Máriát kiváló vallásos tisztelet illeti meg. A kiváló tisztelet, azaz minden teremtmény tiszteletét megelőző, az elsőnek kiáró tisztelet. A Mária tisztelet lehet egy értékelő válasz Mária életszentségére, lehet az egyházban betöltött szerepére való reagálás. Sok-sok szentírási alapja is lehet. Az egyházatyák például Szűz Máriában előképet láttak, egy új Évát, így is nevezik. A 4. század óta Szűz Mária tiszteletére templomokat is szentelnek, főként az Istenanyát, a mennyek királynőjét tisztelik. Nagyon hamar elterjed a fájdalmas anya tisztelete, az emberek mellett álló édesanya tisztelete, aki a gyászban, a fájdalomban is az ember mellett, mint jó édesanya, végasztal és kitart az ő gyermekei mellett. Ennyi, amit a magyar katolikus lexikonból idéztem, ugye itt a gyakorlat és a tapasztalat is talán ide engedi hozni azt a nagy szentet, akihez a legtöbb kötődése van a Mária tiszteletnek, ugye Grignion Szent Lajost, aki talán kevésbé ismert, nem egy magyar szent, tehát itt a magyar vidéken talán keveset beszélünk róla. Írt egy elmélkedést 1712-ben Szűz Máriáról, ami 1936-ban jelent meg magyar nyelven először, aztán 1944-ben újra megjelent. A francia szerző egy 18 gyermekes családból származik, a testvérei közül hárman lettek papok, ketten pedig apácák. Lajos gyermekkora óta kitűnt a lángoló szeretettől, a Mária szeretettől, már 5-6 éves kora óta naponta elimádkozta a rózsafűzért. Életében két társaságot alapított, a Mária társaságot papok és laikusok számára és egy apáca rendet, a bölcsesség leányait. Tökéletes Mária tiszteletről írt könyve halála után elveszett, aztán 1842-ben rátaláltak, és innen származik a könyvének a címe is, amelyet nem ő adott, hanem azok, akik megtalálták ezt a jegyzetet. Szűz Máriát mérhetetlenül nagy kincstárnak nevezi, akit a szentek az Úr kincsének neveznek, és akinek teljességéből az emberek meggazdagodnak. Az Isten hűséges jegyese, így hívja Grignon Szent Lajos Szűz Máriát. Közben járó Istennél, és mindannyiunkat elvezet az Isten fiához, az Úr Jézus Krisztushoz. Szent Lajos felsorolja a hamis és az igaz Mária tisztelet ismérveit is, amikor a hamis Mária tiszteletről beszél, azt mondja, hogy álhatatlan, képmutató, önző, külsőséges, vakmerő, és amikor igaz Mária tiszteletről beszél, bensőségességről, gyengétségről, álhatatosságról és önzetlenségről beszél. És akkor itt meg is állnék egy picit. Az előbb elhangzottak alapján, rögtön főleg itt a helyes és a helytelen Mária tiszteletnél, látjuk ennek az egész történetnek a tulajdonságait is, hogy a Mária tisztelet olyan kell, hogy legyen, mint amilyen Szűz Mária is volt. Ez az igaz Mária tisztelet, vagyis bensőséges, gyengéd, szent, álhatatos, önzetlen, türelmes. Hiszen ilyen volt Szűz Mária, ebben lett példakép. A ti életetekben hogy jelenik meg Szűz Mária tisztelete? Most akkor így felétek fordulva kérdezem, mikor találkoztatok először a Mária tisztelettel? Van-e, ugye itt inkább Krisztához megy ez a kérdés, hogy gyermekkori emlék, és Timi felé pedig az, hogy később itt felnőttként hogyan épült be az életedbe ez, hol találkoztál először, mi volt a te véleményed erről, tapasztalatod, és akkor nézzük meg két különböző nézőpontnak a tapasztalatait. A távolabbi, a gyerekkortól beépülő és a felnőttként megismert Mária tiszteletet.
Gyerekkoromban én a nagyszüleimtől tanulhattam meg a helyes Mária tiszteletet, azt kell, hogy mondjam. Édesanyám is természetesen, de főleg a nagyszüleim voltak azok, akik ezt nekem megmutatták, vagy megmutathatták, mert megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy ezt korábban is mondtam, hogy mikortól imádkozom igazából a rózsafűzért. Egyszerűen ott volt az életemben már nagyon régóta, egész kiskoromtól, és aztán pont Grignon Szent Lajos hatására a Mária által Jézushoz című könyv segítségével ugye át is adtam az életemet 2019. februárjában Szűz Máriának. Én azt gondolom, hogy tényleg ő az, aki által eljuthatunk Jézushoz, és hogy Mária szeret azért a háttérben maradni, mert mégiscsak a Jóisten a lényeg, és hogy ő segít minden olyanban, amit esetleg nem tudunk. Tehát, hogyha valamit nem tudok, akkor hozzá szoktam fordulni. Őt kérem, hogy tanítson meg esetleg a szeretetre, vagy valami más, és ami még szükséges ahhoz, hogy Jézushoz, a fiához közelebb kerüljek. Nagyon sokszor találkoztam fiatalkoromban olyanokkal, akik bántották a szűzanyát, illetve engem is amiatt, hogy katolikus vagyok, és hogy ez nem. És akkor mindig eszembe jutott egy ismerősöm mondása, hogy ha az édesanyám megérdemli a tiszteletet, akkor a megváltó édesanyja is megérdemel legalább annyit, amennyit ő.
Nekem érdekesen alakult a Mária tiszteletem, mert ugye amikor én még ismerkedtem a katolikus vallással, akkor nem értettem, hogy miért kell őt ilyen kiemelt módon tisztelni. És érdekes volt, hogy az Üdvözlégy Mária is, az nekem egy kötelező ima volt, ami mögött nem éreztem olyan tartalmat, mint amit nyilván ma már érzek, meg a hatásait is nyilván most már sokkal jobban érzékelem. És amikor a bérmálkozásom megvolt, szerintem onnantól körülbelül átfordult ez a dolog, de igazán ez olyan érdekes, mert pont Kriszta volt az, aki adott nekem könyveket, és akkor annak hatására azért nálunk, erről már szerintem sokszor beszélgettünk, hogy nekünk az esti ima az ugye az Üdvözlégy együtt imádkozása, illetve most már tényleg a legkisebb családtagunk is bekapcsolódott ebbe. Ami Mária nekem jelent, szerintem egy olyan útmutató, egy olyan példakép, amit akár családanyaként, akár emberként is minden tekintetben lehet követni, akár, tehát nemtől függetlenül is akár, mert szerintem az, hogy valaki türelmes, hogy jóságos, hogy a legelső, ami egyébként, amikor olvastad a Magyar Katolikus Lexikonból a meghatározást, nekem az jutott közben eszembe, hogy nekem a ráhagyatkozásban például ő az egyik nagy példakép. Hogy ugye, amikor ő megkapta az üzenetet, ő minden ellenállás nélkül elfogadta ezt. Tehát, hogy ez lehet ezt így is csinálni, és mi emberek mennyire túl komplikáljuk ezt a kérdést.
Hát igen, amit mondasz, és tulajdonképpen minden üdvözlégy Máriát, amikor elkezdünk, erre emlékezünk, hogy az angyal köszöntötte Máriát, és Mária gondolkodás nélkül, tiltakozás nélkül, teljes ráhagyatkozással, ugye, igent mondott, és ez játszódik le minden egyes üdvözlégy Mária pillanatában, amikor azt elimádkozzuk a szemünk előtt, ez a jelenet, és talán ezért is, mondjuk a rózsafűzérben ezért szemlélődünk, elmélkedünk a titkokról is, és Mária életéről is, hogy vajon mi hol tartunk hozzá képest. Tehát ez egy ilyen motiváció, és ez egy ilyen kérdés. És hogy alakult át neked igazából az első gondolat, a mostani gondolata, mennyi, vagy ha időben nézzük, vagy mi volt az, ami hatással volt arra, hogy átalakuljon?
Óriási kenyelmek. Az, amikor én már úgy fordultam Máriához, mint egy közvetítőhöz, akkor teljesen átalakult az, hogy a kapcsolatom vele, amikor már úgy próbáltam őt megközelíteni, mint azt a közbenjárót, akin keresztül egyenes út vezet Jézushoz, akkor teljesen megváltozott a rúzsafüzérima például, tehát az, amilyen kenyelmeket hozott. Így az egész családon belül is.
Szintén Grignion Szent Lajos mondja, hogy Szűz Mária vezet fia parancsainak szabadságában. Megadja neked a tiszta szeretetet, melynek kincsét és gazdagságát ő is magában hordozza. Azt mondja, hogy megnyitja a szívünket, és megmenti az aggodalmaskodástól a szívünket, a félelemtől, és megnyitja a szívünket, hogy megértsük Jézust, megértsük az ő tanítását, és megszabaduljunk minden megkötözöttségtől, és az Isten szabadságára nyitottak legyünk. Nagyon fontos ez, amit Szent Lajos tanít, tulajdonképpen, hogy amikor imádkozunk és Szűz Máriát kérjük, olyan, mintha az édesanyánkkal beszélgetnénk, aki meghallgat és megpróbál segíteni. Egy jó édesanyja mindig meghallgatja a gyermekét, és van, amikor biztos benne, hogy nem tud tetlegesen segíteni, de a meghallgatással, az odafigyeléssel, a melléállással talán többet segít, mint sokszor a tettekkel. És valahogy így van Szűz Mária is a mi életünkben, keresztények életében, hogy lehet, hogy azt gondoljuk, hogy emberileg talán a gyakorlatban nem segít sokat, ha imádkozunk, de ha elkezdjük, mégis azt érezzük, mintha megszabadulnánk, felszabadulnánk, és valami olyanra nyílna meg a szívünk, amire azelőtt nem számítottunk. És egy igazi édesanya meghallgat, és a jelenlétével, a meghallgatásával, a figyelmével erősít meg a leginkább, és talán az önbizalmunkat, a hitünket, akkor nyerjük vissza igazán, hogyha érezzük magunk mellett ennek az édesanyának a mennyei támogatását. Most Krisztához fordulok ismét, és hogy visszaszeretnék egy kicsit csatolni az ő mondani valójára, hogy a te életedben gyerekkorodtól, amióta megismerted a nagyszüleidtől a Mária tiszteletet, mi volt az, amit tőlük megtanultál, mi volt az első, és ez hogyan alakult át benned mondjuk felnőtt hitté? A mostani gondolkodásod szerinti Mária tiszteletté, hogyan alakult ez át?
A rózsafüzér volt, amit az üdvözlégy Máriát tanultuk meg először, hát mindannyian hittanon, és akkor utána ugye a rózsafüzért, nagymamámat, nagyapámat láttam, hogy imádkozzák, és én úgy emlékszem, hogy most gondolkodtam, miközben beszélgettetek, hogy én rákérdeztem, hogy mi az, és akkor így kaptam meg az első rózsafüzéremet, és akkor így imádkoztam. Gyerekként is máshogy imádkoztam, mint mondjuk felnőttként. Gyermekként szerintem azért sokkal úgy tisztábban, tehát hogy kevesebb minden volt a fejemben, most lehet, hogy furcsa, tehát jobban le tudtam csendesedni, ugye a gondolatok nem annyira cikáztak a fejemben. Manapság teljesen más, tehát mindig a rózsafüzér alatt kapok olyan üzenetet, vagy olyan tanácsot a saját életemben, vagy akár, ha másokért imádkozom, akkor a mások életére vonatkozóan, amik segítségek, amik mankók a tovább lépéshez, vagy a probléma esetleges megoldásához. Megnyugtat a rózsafüzér nagyon-nagyon sokszor. Mondom alatta, tehát tanácsot is kapok. Rengeteg mindenre gyógyír, úgymond az életemben felnőttként.
Jó, és akkor egy picit áttérve a aktuális témára, májusi litánia. Te mikor találkoztál először életedben, mondjuk, vagy mi az, amire emlékszel, hogy májusi litánia, loretói litánia? Van-e ilyen emléket, hogy hol hallottál erről először?
Hát a templomban hallottam erről viszont először. Tehát mikor mentünk, és akkor tudom, kérdeztem anyukámat, hogy de miért mondják, tehát hogy miért énekelnek előtt, még nem kezdődött meg a misé, és hogy ez micsoda. És akkor így ők mondták el, nagymamám és édesanyám, hogy miről van szó, és akkor találkoztam először is a magyarázatával, pedig Grignyol Szent Lajosnak a Mária által Jézushoz című könyvében, tehát ott minden mondatot, minden szót megmagyarázott, és akkor így lett teljes igazából.
Ti mindenked esetleg van-e ezzel kapcsolatban valami emléked, vagy tapasztalatod, vagy tudsz-e erről te valamit?
Az ismerkedős szakaszomban ott még csak azt értettem az egészből, hogy felsorolunk mindenkit, aki létezik a szentek közül, és akkor nem meg, hogy egyáltalán, hogy ott miért kell ennyi mindent sorolni, tehát úgy nem teljesen értettem, hogy most ezt minden nap miért mondjuk el, tehát úgy olyan fura volt. És akkor nyilván, amikor az ember ezt így, tényleg úgy, ahogy is Kriszta is mondta, hogy így soronként kezdi el olvasni, és úgy elgondolkozik rajta, és próbálja értelmezni, akkor azért teljesen más jelentéssel kezd bírnia az ima.
Igen, nagyon sokszor nem csak a véletlenre kell bízni, hanem nagyon sokszor ugye a tartalmát is meg kell érteni egyik-másik imádságnak. Úgyhogy fontos az, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen amikor litániát imádkozunk, akkor mit csinálunk. Ha a litánia szót nézzük, akkor maga a szó azt jelenti, hogy könyörgő imádság. Tehát azt jelenti, hogy amikor litániát imádkozunk, annak az alap magatartása kell, hogy legyen a könyörgő ima forma. Éppen ezért minden litánia, ezt biztos mindannyian észrevettük, minden litánia úgy kezdődik, hogy Uram, irgalmaz nekünk, Krisztus kegyelmez nekünk, Uram, irgalmaz nekünk. Van az elején, ugye ez az ősi, talán a legősibb egyházi felkiáltás, a Kyrie eleison, ami mind a keleti, mind a nyugati liturgiának egyik fő eleme. Akár ha görög-katolikus liturgián veszünk részt, a Szent Mise, Szent Liturgia elején, aztán közben is többször felhangzik az Uram, irgalmaz felkiáltás. A római katolikus liturgiában rögtön az elején, a bűnbánati résznél mi is többször elénekeljük, Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez. Ugye minden egyes imádságunkat bűnbánattal kezdjük, hiszen a legfontosabb, hogy mielőtt az ember az Isten elé lép, a lelkét, a szívét megtisztítsa és bűnbánatot tartson. Minden könyörgő imádságot bűnbánattal kezdünk, ez nagyon-nagyon fontos. Loretói litánia első nyomait a 12. században találjuk, eredete Párizsban maradt fönt legkorábban, az 1200-as években Párizsban már összeállították rímes formában a litániát, amely valószínűleg a keleti egyházból származik, ugye a liturgiák közül, a keleti liturgiák közül az Akatisztos himnuszból, ami Szűz Mária tiszteletét jelentette, amit ugye állva végeznek, énekelnek a görög-katolikus és ortodox testvéreink. A Mária litánia már a 13. 16. század között többféle variációban is megjelenik, aztán végül a 16. század az, amikor elérkezik a Loretói litánia teljes kialakulásához, amelyet Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban hallott énekelni, és azután fölvette az imádságos könyvben. A boldogságos Szűz Mária megnevezései 48 megszólításból álló litánia ez, különböző tulajdonságait, vagy az életének a különböző jeleit, eseményeit említjük, ahogy megismerhetjük Szűz Máriát, akár a szentírásból, akár a szent hagyományból. Részben sokszor még bizánci eredetűek a megszólítások, az ősiségét is megőrizve ezzel. A litánia szövege sokszor bővült, sokszor változott, például 9. Pius pápa is kiegészítette ezt a litániát. 15. Benedek pápa is megengedte, például, hogy az első világháború alatt a béke királynéja könyörgés is belekerüljön a litániába. Aztán 13. Leó pápa nekünk magyaroknak engedte meg külön, hogy a magyarok nagyasszonya az utolsó részben, a magyarok nagyasszonya is belekerüljön a litániába. Aztán 1950-ben a mennybe felvett királyné megnevezés is belekerül a litániába. Nagyon érdekes, hogy így fejlődnek az imádságaink, tehát nagyon fontos megértenünk azt, hogy tulajdonképpen a litániában Mária tulajdonságait azért ismételgetjük, hogy azt mi magunk is elsajátíthassuk. Ugye, tehát ezért ismételgetjük, egyrészt a tiszteletünket fejezzük ki az ő nagysága iránt, másrészt pedig mi is szeretnénk elsajátítani ezeket a tulajdonságokat. És amikor a Mária tiszteletről beszélünk, talán itt az első, amit meg kell jegyeznünk, az, hogy Szűz Máriát a katolikusok nem imádják. És éppen ezt fejezi ki a litánia, ezt fejezi ki az imádságunk, hogy egy óriási tisztelettel fordulunk felé, ahogy Kriszta is utalt erre, hogy a Jézusnak az édesanyjáról van szó. És hogyha tisztelem az ő fiát, szeretem az ő fiát, akkor az édesanyját is tisztelem, ahogy az életben ugye a legtöbb barátunkkal van, hogyha valakivel összebarátkozunk, elmegyünk hozzájuk, akkor a szülei felé is megadjuk a tiszteletet a barátunknak, és éppen így, hogyha Szűz Mária fiát, Jézus Krisztus szeretem és tisztelem, mint Isten fiát, akkor az ő édesanyját is megilletem a neki kijáró tisztelettel, de semmiképpen sem imádással, tehát nem csinálnak a katolikusok Máriából istennőt, akit Isten helyére tesznek, hanem tulajdonképpen az ő fiára való tekintettel érdemli meg Mária a legelsők között a legnagyobb tiszteletet. Ahogy Timi mondta, hogy az engedelmesség, az alázatosság, ugye a ráhagyatkozás példaképe, ugyanakkor az édesanyáknak, mint édesanya lehet példakép, ugye a gyászolóknak, mint fájdalmas anya, a szenvedő édesanyáknak, mint olyan példakép, aki tudja, hogy mi a szenvedés, hiszen végignézte fiának a szenvedését és a halálát, a gyermekeiket gyászoló édesanyák mellett lehet, mint megerősítés, ugye azok mellett, az édesanyák mellett, akik eltemették a gyermekeiket például, Mária is eltemette az ő gyermekét, tudja, hogy milyen érzés egy édesanyának eltemetni az ő gyermekét, bizalommal imádkozhat hozzá mindenki, aki gyászol, ugyanakkor ott van, mint küzdő anya, amikor menekülni kellett a kisgyermekével Egyiptomba, aki megtesz mindent az ő újszülött gyermekét, az újszülöttekért, a gyermekeikét aggódó és küzdő édesanyáknak is a példaképe, ugyanakkor egyszerű asszonyoknak, vagy éppen azoknak, akik a házi munkát végzik, hiszen ő is végezte a házi munkát, főzött, mosott, takarított, éppen ezért minden asszonynak, minden nőnek a példaképe, fiatal lányoknak, akár a hitben, az imádságban, az Isten keresésében, a tisztaságban, sok mindenben lehet Mária példakép, és hogyha megtanulunk így imádkozni hozzá, mint aki ugyanazt az életet élte, mint mi, talán nekünk is megváltozhat a Mária iránti tiszteletünk. Most zárásként egy szép Mária énekkel köszönünk el a kedves rádióhallgatóktól, és reméljük, hogy ezen a csütörtöki napon is tudtunk segíteni abban, hogy a Mária tiszteletünk megerősödjék. Hogyha nem tudunk elmenni a templomainkba, hogy részt vegyünk egy-egy loretói litánián, buzdítjuk a kedves rádióhallgatókat, hogy nyissuk ki a Hozsanna imakönyvünket, vagy Modern világban élünk, pötyögjük be a Google keresőbe, hogy loretói litánia, bárhol megtaláljuk, és otthon is el tudjuk imádkozni, nem feltétlenül kell énekelni, lehet, hogy csak olvasva elimádkozom, kikeresem az interneten, az imakönyvemben, és jó májusban szemlélni Mária tulajdonságait, hozzámérni magamat, hogy hol tartok hozzá képest, és vágyakozni arra, hogy elnyerjük mi is azon tulajdonságokat, amelyek őt szentítették, hogy mi is szentek legyünk. és majd Máriával együtt dicsőíthessük az Istent a mennyországban. Így kívánunk mindenkinek áldott estét, további kellemes rádióhallgatást, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária hozzá száll imánk, tiszta virág az égnek, Mária gyönyörű lilium szál, szűzanya téged kérlek. Könyörög értem Jézusnál, könyörög értem szűzanyám, követni vágyom szent fiat, de túl sok a bűnem már. Könyörög értem Jézusnál, könyörög értem szűzanyám, követni vágyom szent fiat, de túl sok a bűnem már.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a Kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Bálta összeállításának elején, a hétvégén, azaz most szombaton Miskolcon kezdődő könyvtári majális programjairól beszélgetünk a szervezőkkel. Ezután a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei májusi rendezvényeit ajánljuk a figyelmükbe. Végül pedig az Egrivár májusi izgalmas program kínálatát ismertetjük. Rövid ajánlunkban Csoma Simon Mária, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettese beszél.
10. alkalommal kerül megrendezésre a könyvtári majális, és először 2015-ben rendeztük meg ezt a eseményt. Minden évben úgy szervezzük meg a majálist, hogy ez Miskolc városnapjához kapcsolódjon. Mindig szombatra esik a majális, és az a szombat, amelyik a legközelebb esik Miskolc városnapjához, hiszen május az a majálisok ünnepe, a szabadtéri rendezvények ünnepe. Jön a jó idő, a könyvtár is egy kicsit kilép a könyvtár falai közül. Ha ezen a majálison nem is Miskolcot ünnepeljük, hanem inkább az olvasást és a kultúrát, amely pedig fontos része minden városnak, így Miskolc városának is.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a korásti hírmondót, majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. 3 órakor kezdődik a Múltunk pillérei, melyben folytatjuk a beszélgetést Nagy Lucsai Orbán egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével. Ajánlunkat hallják.
Tehát kezdjük itt azért még a Borzsával, hogy hivatalosan a pápától ő megkapta a kinevezést, csak hát ugye ezt Magyarországon senki nem fogadta el. Elsősorban nem fogadta el a magyar uralkodói réteg, és Mátyás király sem fogadta el, tehát ilyen szempontból sosem jött Magyarországra, és hát végül is hajlandó volt 6. Sándor lemondani az egri püspökségről, de kimondottan így, ennek még később lesz jelentősége, hogy Nagy Lucsai Orbán javára.
4 órakor zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Németh Tamás, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, olvasom Péter apostol első levelében. Az első keresztények, az a 3000 megtért, akik pünkösd reggelén befogadják Péter és az apostolok szavát, úgy jelennek meg az apostolok cselekedeteiben, mint apostoli közösség, amely szorgalmasan hallgatja az apostolok tanítását. Úgy is, mint testvéri közösség, amelynek táplálója a gyakori összegyülekezés és a sokféle kapcsolat. Eukarisztikus közösség, amely megüli az Úr emlékezetét, amíg vissza nem tér. S végül ima közösség, amely először a jeruzsálemi templomban gyűlik össze, később magánházakban. Ezekről az uralkodó jellemvonásokról ismerték föl kezdetben az egyházat. Hitelre méltóságának legfőbb jele az átélt testvéri közösség melege volt. Nézzétek, hogy szeretik egymást, mondták, akik figyelték őket. Jézus a keresztjét nem találta föl, nem is kereste, nem is választotta. Azt fogadta el, amit az emberek helyeztek a vállára. Mielőtt választasz magadnak valami áldozatot, vállald el a napi szenvedéseket. Krisztus papságában részesítetted, Urunk, népedet, és ennek a népnek tagjává tetted azokat, akiket fiat hasonlatosságára újjáteremtettél, és a Szentlélek pecsétjével kitüntettél. Kérünk, fogadj el minket, kedves áldozatul!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el